Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában jelent meg a 17. századi magyar történetírás egyik fontos darabja, a tudós koronaőr Révai Péter országtörténete. A két kötetes, két nyelven megjelenő kiadványt az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében működő Pálfi Géza vezette MTA Lendület Szent Korona Kutatócsoport munkatársai készítették Tóth Gergely tudományos főmunkatárs irányításával. Tóth Gergellyel beszélgettem.
Évai Péter a Mohács utáni Magyarországon született 1568-ban és 1622-ben hunyt el. Ami az ő családját illeti, egy szerénységi családról szó, amely az oszmán hódítás elől menekülni kényszerült, és az uralkodótól aztán Trencsénben kapott birtokokat. Ez meghatározó volt aztán Révai számára is, hiszen egyrészt ő is fegyverrel harcolt a török ellen, és a művében is többször is nyilvánvalóvá tette, hogy a törökkel való bármilyen szövetkezés az ki van zárva, és ez egyetlen egy magyarnak sem juthat az eszébe. Ezen kívül, ami még fontos az ő személyiségét illetve, hogy egy értelmiségi családba született. Talán furcsa ezt kimondani, de már ekkor is, a 16. században is beszélhetünk úgymond értelmiségi családokról, tehát egy olyan akár nemesi, akár nem nemesi származású familiákról, akik tudásuk, szaktudásuk, műveltségük révén emelkedtek fel, akár a főrendek sorába. Így volt ez a Révai család esetében is, ugyanis Révai Péter nagyapja, Révai Ferenc úgynevezett jogtudó értelmiség volt, aki ennek köszönhetően lett előbb személynök, majd Ferdinánd király bizalmas híve, embere, és aztán nádori helytartó is. Emellett Ferenc nyilván saját élettapasztalatai alapján azt is tudta, hogy a műveltség az kifizetődő, és az iskolai tanulmányok éppen ezért gyermekeit is egyetemre küldte, és éppen ezért Révai apja is egyetemre küldte a fiát, Pétert, előbb egyébként Bécsbe, a bécsi jezsuita gimnáziumba, majd pedig Strasbourgba, az ottani nagyhírű rétoriskolába, vagy rétor akadémiára, ahol Révai kiváló műveltséget és latin tudást szerzett. Ami még érdekes az ő családja tekintetében, és ami szintén nagyon meghatározó volt neki is, az udvarhűség. Tehát láttuk, hogy nagyapja Ferenc udvari szolgálatban a király embereként emelkedett magasra, és azután a jövő generáció is, tehát Ferenc gyermekei, és maga Révai Péter is. Előbb vármegyei tisztséget vállalt, ez részben a ősöknek köszönhető, Turóc vármegyei főispán lett, aztán később Mátyás főherceg, illetve második Mátyás király néven, ugye a Mátyás főhercegnek lett a királyi tanácsosa, szintén nagyon bizalmas híve, illetve udvarmester, valamint koronaőr. Ami még szintén megemlítendő a személyével kapcsolatban, és ez szintén családi meghatározottság, hogy evangélikus vallású volt, tehát már a nagyapja a híve lett a lutheri tanoknak, sőt, levelezett is Lutherrel, és Éva is egész életben hűséges maradt az ősei hitéhez, sőt, vármegyéjében, birtokain szervezte, támogatta is az evangélikus egyházot, sőt, országos szinten is nagyon sokat tett azért, hogy a bécsi béke után, amely lehetővé tette az evangélikus egyház törvényessé válását és országos evangélikus egyház szervezet kialakítását, ő is ott volt a híres 1617. évi zsolnai zsinaton, és ő is aláírta az ott született rendelkezéseket, amelyek az evangélikus püspökségek felállításáról szóltak.
Említette, hogy Révai Péter koronaőr volt, 1613-ban egy koronatörténetet is írt, majd ugye megírta azt a bizonyos országtörténetet, amit most 400 év után magyar fordításban is kiadtak. Honnan szerezte ő az adatait, az információit a 17. században? Mik voltak a forrásai?
Amit 1613-ban adott ki, azt elsősorban korábbi elbeszélő forrásokból, történeti munkákból szerezte. Egyszerűen arról van szó, hogy összegyűjtötte azokat az ismereteket, amelyeket a történeti munkákban talált a Szent Korona sorsával, hányattatásaival kapcsolatban. Ez azért nagyon fontos, mert ilyet még előtte más természetesen nem tett. A koronának nagyon nagy tisztelete volt már a középkorban is, hiszen csak a Szent Koronával lehetett valakit törvényesen magyar királlyá koronázni, ez emelte eleve a tekintélyét és a fontosságát is, és ennek megfelelően a magyarság körében is erre biztos adataink vannak, óriási tisztelet övezte már a 14-15. Században egész biztosan. Tehát nem Révai a korona kultuszának, tiszteletének úgymond a megalapozója, de ő volt az, aki először ezt írásos formában megörökítette, ezt a rendkívüli kultuszt és a koronának a rendkívüli fontosságát egyrészt a magyar jogrendben is, illetve hát a magyar királyok felavatása esetében is. Valamint, ami miatt még szintén nagyon fontos ez a mű, hogy ő volt az, aki először a koronát mint tárgyat megvizsgálta. Tehát szinte mint egy művészettörténész, vagy mint egy régész, neki lehetősége is volt, és a érdeklődése, illetve a műveltsége is megvolt ahhoz, hogy ezen az úton, tehát a korona mint úgymond műtárgy vizsgálata, megtegye az első lépéseket.
Most így 21. századi szemmel nézve ez a 17. századi ország történet mennyire pontos, illetve mennyire forrásérték?
Ami a Révainak ezt a nagy ország történetét illeti, nagyon komoly forrásgyűjtő munka előzhette meg, tehát már ebben a szempontból is különleges, hiszen Révai történeti elbeszélő munkák tucatjait vásárolta és gyűjtötte össze, külföldi történeti munkákat is, és abból kigyűjtötte a magyar királyságra vonatkozó adatokat. Tehát már tudománytörténeti szempontból is nagyon fontos alkotás. Emellett számos oklevelet, hivatalos iratot is felhasznált, illetve Mátyás királyunknak, tehát Hunyadi Mátyásnak a diplomáciai levelezését is felhasználta, ami kéziratban terjedt, több más adata volt, de Révai volt az, aki elsőként történész szemmel ezt az anyagot áttekintette, és felhasználta Mátyás portréjának a megrajzolásához. De ami miatt igazán forrásértékű, és tehát nem csak tudománytörténeti szempontból, hanem történészek, illetve a szélesebb közönség számára is fontos ez a mű, az az, hogy a saját korát, ami ugye a 16. század végét, benne a 15 éves háborút, a bocskai felkelést, a bécsi, illetve a zsitvatoroki békét, majd az ezt követő éveket illeti, nagyon részletesen írta meg, és számos érdemi információval szolgál, hiszen ő is az események résztvevője és alakítója volt. Tehát több olyan csata leírása is van a 15 éves háborúból, ahol olyan adatokat közöl, amelyek eddig egyáltalán nem voltak a hadtörténészek számára. Egyébként nagyon valószínűleg azért, mert ő maga is jelen volt ezekben a csatákban. Emellett ugye ő, mint koronaőr részt vett a 1613-as és az 1618. évi koronázásokon, és hát ott nagyon fontos szerepet töltött be, így ezeknek a szertartásoknak a egyes részleteiről is fontos információkat tud közölni. Tehát a kérdésére válaszul azt mondhatom, hogy igen, elsősorban a saját korára ez a mű érdemben tudja gazdagítani a magyar történelemről szóló ismereteinket. Ez országtörténet, amit most mi kiadtunk, de Révai itt is nagyon sokat ír a koronáról. Tehát van egy függeléke úgymond a műnek, ahol a korona a főszereplő. Tehát Révai itt sem engedi el a korona témáját. Ebben a műben is kardinális kérdés Révai számára, attól függetlenül, hogy országtörténet. Nagyon fontos érdemi információk vannak a koronáról, és például Révai megemlíti a bizánci uralkodó képeket. Ez elsőre nagyon apró részletkérdésnek tűnik, de valójában ez egy lényegi adat, meg egy lényegi rész ebben a műben.
Szigma, a holnap világa.
A Magyar Tudományos Akadémia sikeres idei új lendület pályázatai között szerepel a társállattartás vizsgálata, vagyis az, hogy milyen hatással vannak az emberre a házi állatok, és mi, emberek, milyen hatással vagyunk rájuk. A kutatócsoport vezetőjével, Kubinyi Enikő etológussal, az ELTE TTK etológia tanszék tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Október 1-én indult el a kutatócsoport. Az a célunk, hogy a társállatkutatást vizsgáljuk két szempontból. Az egyik az emberek szempontja, a másik pedig az állatoké. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy az, hogy családtagként tartanak, mert leggyakrabban kutyákat, családtagként, társként, ez hogyan hat az embereknek a szociális kapcsolataira, illetve a mentális és a fizikai egészségére, jóllétére. Az állatok oldaláról pedig főleg az érdekel bennünket, hogy van egy trend arra, hogy egyre inkább rövid fejű kutyákat tartanak az emberek, és ezek a küllemükben nagyon hasonlítanak a bébi sémára. Tehát a nagy szemük és a rövid orruk miatt kifejezetten emlékeztetnek a kisgyerekek arcára, és azt tudjuk korábbi sok-sok etológiai vizsgálatból, hogy az embereknek ez nagy vonzerőt jelent. És azt is szeretnénk megnézni, hogy az, hogy ezek a kutyák annak ellenére, hogy nagyon sok egészségügyi problémájuk van, mégis a figyelem központjában állnak, és nagyon szívesen tartják őket a gazdák, az mivel jár együtt? Egyrészt a kutyák agyának, az alakulására, másrészt pedig a viselkedésükre. Egyébben ezek azok, amiket kutatni fogunk a következő 5 évben.
Kifejezetten kutyákra, illetve kutyák gazdáira fókuszálnak majd, vagy más állatokra is. Mondjuk ne menjünk messzire, egy kutyatartó ugye ideális esetben naponta többször viszi sétáltatni egy kutyáját, míg mondjuk egy macskatartónak erre nincs szüksége.
Igen, amire rákérdez, ez a példa is például nagyon jól mutatja azt, hogy ha valaki kutyát vesz, akkor feltételezhető az, hogy talán több új szociális kapcsolatra, emberi kapcsolatra tehet szert, mert hogy belép új közösségekbe, amiknek szintén hasonló az érdeklődési területe, és a macskánál pedig nem számíthatunk erre. Egyébként itt megjegyzem, hogy kutyánál sem mindig, tehát hogyha valakinek sikerül bal szerencsére olyan kutyát választani, amelyikkel sok probléma van, mondjuk megtámad más kutyákat az utcán, vagy emberekkel is barát, talán akkor nagyon nehéz lesz a kutyát felhasználni arra, hogy újabb és újabb embereket ismerjünk meg. Tehát az egész jelenség nagyon komplex. Az, hogy miért kutyákkal foglalkozunk elsősorban, annak két oka van. Az egyik az az, hogy főleg őket tekintik társnak az emberek. Egy korábbi vizsgálatunkban 93%-a azt mondta 14 ezer embernek, hogy családtagnak tekinti a kutyáját, és más állatfajoknál ez kevésbé van így. De szeretnénk megtudni például azt, hogy mi ez a szám más fajoknál, és hogy miért, mi annak az oka, hogy pont a kutya az, amelyiket nagyon szívesen és gyakran tekintünk családtagnak, már mondjuk ez talán a sok-sok korábbi kutatás fényében nem annyira titok, de az, hogy a többi állatot miért nem, vagy a többi faj közül melyik az, amit mégis inkább annak tudunk tekinteni, és mik azok a jellegzetességei, amik miatt elfogadjuk családtagnak, az nagyon izgalmas. Szerintem.
A társ állattartás változott az elmúlt évszázadokban?
Mindenképpen. Tehát az egész kutatásunknak az alapötlete, van mögötte egy teória, mégpedig az, hogy azok a társadalmi változások, amik az utóbbi évtizedekben bekövetkeztek, mégpedig az, hogy egyre több ember él nagyvárosokban és ilyen atomizálódott családokban, és az, hogy elveszítettük a nagycsaládi kapcsolatokat, azért is, mert egyre kevesebb gyerek születik, ezért természetszerűleg egyre kevesebb rokonunk van. Mellette nőtt a mobilitás, tehát még a meglévő kevés rokonunktól is távol költözünk. Ezért van bennünk egy hiány, nincs kit gondoznunk, pedig az emberi közösségeket nagyon erősen összetartotta az, hogy az emberek számíthatnak a társaikra, akik korábban a rokonaik voltak elsősorban, és évekig, hosszú évekig, egy évtizeden túlmenőig gondozzák a gyerekeiket. A másik, amit szintén a rokonainktól kellene alapesetben megkapnunk, az a figyelem, az ítélkezésmentes szeretet. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy a kutyától, amit kap a gazda, az, hogy feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli elfogadás, figyelem. Ez is nagyon sokszor hiányzik, és ennek is valószínűleg az áll a hátterében, hogy a rokonainktól ezt már nem tudjuk megkapni, azért, mert nincsenek, vagy azért, mert nagyon eltávolodtunk egymástól. Úgyhogy alapvető változások történtek az embereknek, és nagyon sok embernek az életében, és az a teória, hogy ezzel összefüggésben van ez a nagy igény a kutyatartás felé, tehát ez a gondozási vágy, illetve a figyelem iránti vágy, ez egy kicsit átcsúszott ember társainkról, rokonainkról, az állatokra. Szeretnénk ezt is megvizsgálni majd számok tükrében, hogy vajon ez a feltételezés igaz-e, vagy pedig tévúton járunk.
Ön is említette, az ember családtagnak tartja, társállatnak hívja mondjuk a kutyáját, de hogy néz ránk az adott állat?
Ez nagyon izgalmas kérdés, és nem fogok rá tudni egy pontos választ adni. Az biztos, hogy ugye a kutya egy nagyon társas lénytől származik, a farkas is az emberhez hasonlóan családokban élt, nagy családokban, mert hogy az utódok akár 3 évig is a szülőpárral maradtak, és akkor azért így egy nagyobb létszámú nagy család alakulhatott ki, illetve télen is ezek a viszonylag közeli rokon farkasok még nagyobb falkákba állhattak össze, és együtt vadásztak. Úgyhogy egy ilyen lénytől származik a kutya, mindenképpen igényli a társas kapcsolatokat, és az, hogy a háziasítás során az az ablaka, amíg ő nyitott társas kapcsolatoknak a kiépítésére, és nyitott arra, hogy elfogadja, hogy ki az én társam, nem akarok fajtársat mondani, de hogy ki az én társam, a szociális partnerem, ez nagyon hosszú a kutyán, ezért ő be tud minket engedni a leghőbben szeretett, a leginkább azok közé, a lények közé, akik a legszorosabb kapcsolatot tud kiépíteni. Fajtásnak biztos nem tekint bennünket, mert az egészséges kutya az például ugye nem szokta mondjuk párzásra fölhívni az embert, hogy ilyen egészen egyszerű példát hozzak. Sokan gyerekstátuszban tartják a kutyát, de én azt sem vallom, hogy a kutya megfelelő a gyerekszerepben. Noha az tény, hogy egy dependens viszony van a kutya és az ember között, tehát a kutya a jelenlegi formában itt a mi nyugati kultúrkörünkben egy függő viszonyban van a gazdától, és ebben valami nagyon sok kognitív elmebéli képességében is tényleg kimutathatóan azért vannak hasonlatosságai a gyerekekhez.
Az összefoglalóban azt írták, hogy a kutatás terveik szerint tény alapú állattartási döntéseket tesz lehetővé. Ez mit jelent?
Egyrészt szeretnénk megismerni jobban, hogy mi áll ezeknek a állattartási trendeknek a hátterében, amiről eddig beszéltem. Tehát miért nevezi egyre több ember családtagnak, esetleg szőrös gyerekének a kutyáját. És hogyha ezeket megismerjük, hogy netán milyen szociális kapcsolat iránti igények vagy hiányosságok vannak a hátterében, milyen deficitek, amik talán esetleg máshogyan is pótolhatók, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban meg fogjuk tanulni azt, hogy a kutyát annak kezeljük, ami, tehát egy állatfajnak, amelyikkel nagyon-nagyon jó kapcsolatot tudunk kiépíteni mindenféle tényezőnek köszönhetően, és azt, amiben az embereknek esetleg hiánya van, és a kutyával próbálják megpótolni, azt kitaláljuk, hogy hogyan lehet máshogyan megoldani.
A lendületprogram 5 éves, ha egy picit előre nézünk, 5 év múlva mivel lenne elégedett?
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az, amit kigondoltunk, például azt, hogy meg szeretnénk nézni, hogy azok, akik kutyatartók, azoknak a szociális kapcsolatai miben térnek el a nem kutyatartóké. Úgyhogy ebben előre tudnánk lépni, illetve megtudnánk azt, hogy van-e bármilyen összefüggés a gyerekvállalással kapcsolatban egy kutya vagy egy társállatnak a gondozása, az segíti, vagy éppen hátráltatja-e a saját gyereknek a vállalását, akkor azt gondolnám, hogy nagyon sokat léptünk előre. És ugye említettem, hogy van másik oldala is ennek a pályázatnak. A rövidfejű kutyák közül, például a mopszok közül van arra sok adat, hogy 10 kutyából 7-nek krónikus problémái vannak. Bőr, szem, légzési nehézségek. És a gazdák ezeket nem hajlandók elismerni problémának, nagyon sokan nem foglalkoznak ezekkel, és több egyszerre is ugyanabból a fajtából választanak kutyát, holott lehet tudni, hogy vagyonokat kell az állatorvosnál hagyni, és azt is lehetne tudni, hogyha elhinnék és odafigyelnének rá, hogy a kutyának fájdalmai vannak, vagy adott esetben tényleg küzd a levegővételért. Tehát azt is fontos szempontnak tartom, hogy tudatosítani tudjuk az állattartókban, hogy milyen egy boldog kutya, mire van szüksége egy kutyának, hogy néz ki egy egészséges kutya, és hogy tényleg jól gondolja meg mindenki, hogy milyen társat választ maga mellé.
Hol lesz a központ, hol zajlanak majd ezek a kutatások?
A kutatás az elteltológia tanszékén zajlik, és a kutatócsoport már korábban összeállt, mert 2016-tól együtt dolgoztunk az Európai Kutatási Tanácsi támogatásának köszönhetően, és kutyák öregedését kutattuk. Ez a kutatás is vezetett részben ahhoz, hogy a társállatokkal szeretnénk foglalkozni, hiszen közvetlenül láthattam, hogy milyen nehéz elválni a kutya élete végén az embereknek a társoktól, és hogy milyen rettentesen sok érzelmi, anyagi energiát mozgatnak meg még az utolsó pillanatokban is, hogy ne történjen meg ez az elválás minél később. Úgyhogy ez fontos szerepet játszott benne, és ami még érdekes és fontos, az az, hogy sok tudományterület képviselői dolgoznak együtt. Tehát például a általunk létrehozott kutya, agy és szövetbank mintáin genetikusok, molekuláris biológusok dolgoznak, és vizsgálják meg, hogy a különböző fejformájú kutyák agyműködésében vannak eltérések, és együtt dolgozunk pszichológusokkal, és nagyon törekszünk rá, hogy új utakat nyissunk szociológusok, illetve közgazdászok felé is. Tehát ez egy igazi nagy összefogás lesz különböző tudományterületek művelői között.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.